Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Fár Tamara. Szia Tamara!
Szia Anna!
Nagyon jó, nem, egyfelől nagyon nem örülök ennek a nagyon rossz időnek, mert fájdalmas volt a 30 fok után ez a 15 fok, amit elvesztettünk így kb. Egy nap leforgása alatt. Viszont, ami nagyon jó az őszben, hogy nyakunkon a könyvfesztivál és különböző könyves programok, például a mi közös könyvklubunk is, aminek már meg is volt ugye az első alkalma.
Így van, igen, az ősz mindig tele van ilyen nagyon jó kis könyves programokkal. Néha így beszéltük is, hogy mennyire sűrű, és hogy ez ki lehetne húzni egy egész évre, de igazából meg jó, hogy sűrű, mert legalább így ébren tart minket.
Igen, igen. Most különösen érdekesen sikerült az időzítése a különböző könyvfesztiváloknak, mert ugye Margót is mondhatjuk könyvfesztiválnak, de mielőtt még ezekre rátérnénk, kezdjük akkor a Tipotek Világirodalmi Könyvklubbal, aminek most már a harmadik évadját kezdtük el. Szeptemberben volt ugye az első beszélgetésünk, két hete.
Igen, Krisztin Thorup-tól olvastuk az Őrülten és Halálosan című könyvet, akinek a szerzője egyébként jönni fog a Margó Fesztiválra. És nagyon érdekesen sikerült a válogatás, szerintem akaratunkon és tudtunkon kívül csak is női szerzőket válogattunk ebbe az évadba, úgyhogy izgalmasabbnál izgalmasabb könyvek érkeznek.
Igen, nagyon jó lesz, ugye ez a, ami nagyon vicces, hogy pont tegnap voltam a Kormos Lilinek a beszélgetésen, a Tiltott Füzetről, könyvklubos beszélgetésem. A Lili teljesen véletlenül, mert hogy ő fog szerintem beszélgetni majd a Krisztintól, nem, interjúzni fog a szerzővel, mivel ugye itt lesz Margón, tehát ő is csak szuperlatívuszokban tudott róla beszélni, és az egyik könyvklubos vendég is ugyanígy pont most olvassa, és neki is nagyon tetszik, nagyon beszippantott mindenkit eddig, akivel beszéltem erről a könyvről, vagy beszéltünk erről a könyvről mindenkit, mert annyira olyan a stílus, az elbeszélésmód, és nyilván a történet is, ugye egy második világháborús sztoriról van szó, egy női nézőpontból, és ami érdekes, a náci Németországnak a közepébe gyakorlatilag ugye a müncheni, tehát az ilyen náci felső tízezernek a világába csöppen bele egy dán hadi özvegy, ugye egy katonának, egy náci katonának az özvegye, aki elvileg azért utazik oda, hogy egy kicsit kipihenje magát, meg egy kicsit fel is dolgozza persze a férjének a halálát, az imádott férjének a halálát, de ezért egy nagyon más arcát ismeri meg ennek a 42-es náci Németországnak és a propagandagépezet hatásának, saját magára nézve is egyébként, meg nyilván saját magát is egy egészen más oldaláról látja.
Igen, és nagyon érdekes egyébként, a szemszög is nagyon érdekes, tehát, hogy egy elit környezetben látjuk tulajdonképpen a hátországi eseményeket, mert a férfiak és a katonák harcolnak, és mi nagyrészt azért a nőkkel vagyunk, és a háztartásban vagyunk, igen, vagy a házon belül vagyunk, és a cselédséget látjuk meg, hogy hogyan működik egy egész háztartás, hogyan mérgezi meg tulajdonképpen a családi életet is, a propaganda és ez a náci eszme. Szóval nagyon érdekes a nézőpont is, de ami nekem még különös tetszett, hogy nagyon érdekes témákat hoz be, olyan témákat, amik nem biztos, hogy előkerülnek egy történelem órán. Igen. Kezdve azzal, hogy hogyan mentek a bármilyen fogyatékkal élőkkel a náci Németországban, a hadikórházakon át, a nőegyletekig, vagy a...
Hogy honnan szereztek maguknak munkaerőt például.
Igen, igen, a cselédség, igen, és az ukrajnai, vagy a keleti, hogyan raboltak onnan a Ukrajna területéről, tényleg hadifoglyokat.
Konkrétan raboltak maguknak.
Igen,
tényleg,
konkrétan raboltak embereket, akiket cserétként alkalmaztak, igen, meg gyárakban alkalmaztak. Ez szerintem nem egy olyan ismert része a második világháború történetének.
Igen, tehát nagyon sok új, izgalmas nézőpont van benne, és egy nagyon-nagyon komoly lélektani regény. A maga a szerkezet is tényleg iszonyatosan sűrű, nagyon feszült, és egy nagyon feszült pár hónapról is szól, amit ugye átél a narrátor Münchenben. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre a beszélgetésre, főleg, hogy ez elvileg egy trilógiának az első része, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan folytatódik majd ez az egész történet. Októberben pedig egy román szerzővel, Párvureszkúval fogjuk folytatni, az Ártatlanok című regénye lesz a közös olvasmányunk. Párvureszkúval találkozhattok ti is a könyvfesztiválon, ő vendég lesz, Costa Gabriella fordításában jelenik meg ez a regény, ami egy nosztalgikus visszaemlékezés a brassói gyerekkorára az elbeszélőnek, Ugye nyilván egy eléggé diktatórikus időszakról van szó, amiben felnőtt alapvetően önéletrajzi ihletésűnek mondják ezt a regényét Perurascunak. Ennek egyébként megjelent egy másik regénye is magyar nyelven korábban a Tipotek kiadónál. Az egy jóval korábbi időszakában játszódott Romániának, ez pedig egy ilyen 70-es, 80-as évekbeli brassói nosztalgia könyvnek ígérkezik egy családnak, egy nagy házban élő családnak a történetéről.
Igen, erre is nagyon kíváncsi vagyok, mert szerintem iszonyatosan izgalmas a kortárs román irodalom, amiről szerintem mi elég keveset tudunk, hogy elég kevés könyv érkezik hozzánk, elég kevés könyvet fordítanak le, viszont az nagyon nagy öröm, hogy a könyvfesztiválnak az idei díszvendége az Románia, tehát nem a meghívott sztáríró, hanem minden évben van egy ország, akit szintén díszvendégként meghívnak, és nagyon sok írót hoznak el. Így ennek kapcsán jön egyébként Pár Balescu is, szóval szerintem izgalmas, hogy szomszédos országoknak az irodalmát megismerhessük, hogy olvassunk róla, hiszen nem tudom, ezt már szerintem itt is előkerült a podcastbe, hogy annyi skandináv, meg annyi angol száz könyvet olvasunk, és pont a környező országok irodalmát meg alig-alig ismerjük.
De az a jó, hogy erre most nagyon rámegyünk, mert hogy a novemberi közös olvasmányunk is egy közeli szerző lesz. Lucy Faulerovának az Akkor nekem annyi című regénye lesz a könyvklub közös olvasmánya.
Igen, ez egy nagyon megrázó kis regény, nem hosszú, de nagyon-nagyon lendületes prózája van, és elég nehéz témát boncolgat. Egy testvér párnak a történetében látunk bele, de az életben maradt testvér mesél, hiszen vagy a nővér, vagy a húgere, már nem emlékszem pontosan, de öngyilkosságot követel, és ennek a feldolgozása, és a saját belső út, amit látunk ennek a lánynak a szemszögén. Nagyon beszédes egyébként a borító, hogy egy ilyen vonat zakatol át, egy ilyen fejformán tulajdonképpen. Ez egyébként ez a szaggatottság és ez a zaklatottság az egész könyvet végig kíséri. Úgyhogy egy ilyen izgalmas, prózailag, tehát hogy a maga a stílus is nagyon izgalmas, és hát ennek a nagyon nehéz témának a megközelítése is jól sikerült.
És pont egy olyan téma, amiről viszonylag ritkán olvashatunk, mert ugye általában vagy az elbeszélő szokott, vagy egy szám hadik szemében látunk valamit, vagy már egy sokkal későbbi hatása mondjuk egy öngyilkosságnak egy családra, de így pont a testvér nézőpontjából nem nagyon tudok most így hirtelen olyan könyvet mondani, ami erről szól, ami direkt ezt a kapcsolatot, meg ennek a hatását dolgozza fel, úgyhogy engem nagyon érdekel, én még nem olvastam, de nagyon kíváncsi vagyok rá. Decemberre pedig visszatérünk az északi irodalomhoz.
Igen, Cecily Engertől fogjuk olvasni az Egy perc csendet, és hát Cecily Engertől az előző körben is olvastuk a Lélegezt, ez egy nagyon friss regénye lesz, még nem jelent meg, és hát tulajdonképpen itt a téma az afázia, egy olyan főhőse van, aki norvég származású, viszont olyan 18-19 éves kora óta egyáltalán nem szólalt meg norvégül, elkerült onnan, és angol volt a munkanyelve, angolul érte az életét, viszont egy betegségnek, egy agyvérzésnek köszönhetően elveszíti a beszédkészségét, és
az angol nyelvtudását,
és angol, pont ugye a norvég jön elő, és ezzel együtt az emlékek is előjönnek, szóval ez nagyon izgalmas téma, és amikor volt tavaly tavasszal volt talán Cecily Enger itt Budapesten, és volt egy ilyen író-olvasó találkozó vele, akkor nagyon viccesen mondta, hogy úgy tűnhet, mintha ilyen betegségregényeket írna, de azért nem, csak hogy valamiért hozzánk így, ezek így jobban elérnek. Szóval ez is szerintem izgalmas könyv lesz.
Igen, ezeket már Petrikovics Edit is volt vendégem a podcastban, és ő is a fordítója Enger regényének, ő is mesélt, kicsit spoilerezett, mert pont akkor fordította ezt az Egy perc csend című regényt, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas ez a téma szerintem. A nyelvi is eleve az, hogy hogyan jönnek vissza az emlékeken keresztül, vagy a nyelven keresztül az emlékei, tényleg, hogy mit hív elő, mik azok, amiket így eltemettél, akár csak azért nem használtad azt a nyelvet egyáltalán, vagy egy teljesen más kultúrában éltél, ugye itt egy diplomata feleségről van szó, ugye ő a főhős, és az, hogy ilyen norvég ápolója van, aki segít nekik a kötegezeket visszahozni. Úgyhogy ez lesz majd a decemberi záró.
Érdekes, mert szerintem a léleg ezt is decemberben
igen, olvastuk. Mert hogy ez is egy téli, egy téli történet. Igen. Valahogy Engerhez ez a... De hát, hogy azért, mert skandináv, lehet, és igen. előítéletesek vagyunk, hogyha egyből a hideg ugrik be. De ezek szerintem eléggé jó válogatás, és eléggé izgalmas történetek. Úgyhogy indultunk a náci Németországból, eljutunk egészen napjainkig, és tényleg nagyon sokféle irodalomból válogattunk. Úgyhogy akinek van kedve, az nézze meg a Tipotek, tipotex.hu az oldalát, és ott még tudtok csatlakozni a könyvklubhoz.
Igen, és válogassatok a Tipotek világirodalom sorozatból, mert már több mint 100 kötet jelent meg, és jobbnál jobb könyveket lehet kifogni belőle, úgyhogy mi is egyébként mindig így nagy örömmel vesszük elő vagy az újabbakat, vagy a régebbieket, mert nem feltétlenül csak a legfrissebbeket olvassuk, néha visszanyúlunk régebbi kötetekhez is. Lásd most az Akkor nekem annyi című könyvet is, az sem egy friss megjelenés, de nagy kedvel olvassuk, és reméljük, hogy mindenki szeretni fogja, vagy tud hozzá valamilyen szinten kapcsolódni.
És akkor térjünk rá a további könyves programokra, mert hogy jön, nagyon érdekes az, ahogyan a könyvfesztiválnak az időzítése alakult, ugye a Covidig megszokhattuk, hogy április végén van a könyvfesztivál, aztán június legelején könyvhét, aztán októberben margó, meg ugye volt még közte is egy tavaszi margó, és októberben margó. Ugye ez borult a Coviddal, Most már szeptember, ugye először még szeptember végén, igazából most már október legelején, azt hiszem október 1-én kezdődik a könyvfesztivál, ami őszintén szólva tekintettel arra, hogy a könyvpiac számára az őszi-téli, tehát a decemberi, a karácsonyi időszak előtti pár hét, pár hónap a legeslegfontosabb az eladások szempontjából, logikus lépésnek is tűnik, bár így egy kicsit azért nagy a szünet egészen a könyvhétig, tehát ugye az év első felében gyakorlatilag nem történik semmi. Így nagyon sűrű lett viszont a margó és a könyvfesztivál
együtt. Igen, nagyon szinte egy hét sincs.
Vagy most konkrétan nincsen, hogy azért az előző években még volt mondjuk két hét, vagy három is talán. Most ugye rögtön a rákövetkező héten van a margó, tehát elstartol október első hétvégéjével a könyvfesztivál, új helyszínen a Bálnában, ami igen, nekik is biztos nagyon izgalmas.
Biztosan, igen.
Ezért elég régóta már a Millenárison tartották, én nem is, de én még emlékszem, hogy volt, amikor a Kongresszusi Központban volt könyvfesztivál. Én még ott interjúztam például az Umberto Eco-val, akkor ő volt 2006-ba vagy 2007-ben a díszvendég, és akkor volt ilyen kerekasztal interjú lehetőség. De azért, amióta vissza tudok emlékezni, azért ez inkább a Millenárison volt, úgyhogy most ez a Bálna egy izgalmas újdonság lesz. A Margó marad a Nemzeti Táncszínházban a rákövetkező héten. És ugye ez egy sűrű időszak, ennek megfelelően nagyon-nagyon sok újdonsággal készül minden kiadó. Mi most ezekből is válogattunk néhányat, hogy mi az, amiket mi a legjobban várunk. Kezdem én egy magyar megjelenéssel, Ruf Orsinak a Bánatos Madonna című krimiével, amit több szempontból is nagyon várok. Az Orsi már volt a vendégem korábban. Nagyon szeretem az ifjúsági könyvét, ugye az Orci Mimi sorozatot is ő írja, meg ugye vannak ezen kívül még különálló ifjúsági regényei is, de most először ír felnőtteknek szóló krimit, ami egy ilyen cozy crime-nak ígérkezik, mert hogy ugye, aki tudja, egy Csütörtöki Nyomozó Klub sorozatot én fordítom, itt is nyugdíjasok fognak nyomozni, és hát remélhetőleg nem egy ilyen nagyon véres skandináv, nem gondolom, hogy az Orsi egy véres skandináv krimi műfajú nyomozásba taszítja szegény nyugdíjas főhőseit, hanem inkább a Richard Osman féle nyugdíjas világot képzelem el. Tudom, hogy ezt ő is nagyon szereti. Úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a történetre. És hogy mennyire lesz mondjuk ebből például egy sorozat, vagy tud-e sorozat lenni, hogy mondjuk az Orci Mimi sorozatnál is történt. Úgyhogy nekem ez az egyik legjobban várt megjelenés.
Folytatom én is egy magyar szerzővel, ő nem más, mint Cakó Zsófia, és ő is a Margó Fesztivál vendége lesz, és valószínűleg ott fogják bemutatni a könyvét, a legújabb könyvét, ami már a sorban a harmadik, de talán az első regénye, nem, a második regénye, a Szívhang után, Távoli rokonok a címe.
Igen, mert ugye a novellás kötet volt a nagypénteken,
nem illik. Igen, az volt az első, és a Szívhang volt a második, és Én az elsőt nem olvastam, a Szívhangot olvastam, és nagyon-nagyon szerettem, ahogy ír, illetve most a nyáron a merítés díj zsűrizése kapcsán, ott Gerlóci Mártonnak a fikció trilógiájának a harmadik darabja is top 10-es volt, és akkor az egész trilógiába elmerültem, ahol egyébként szintén Czakó Zsófi, mint Gerlóci Márton párja, és most már felesége szerepel benne, tehát nagyon közelinek érzem magamhoz, úgyhogy nem ismerjük egymást, csak annyi mindent megtudtam róla ezen a történeten, vagy hát ezen a autofikciós íráson keresztül, és emiatt is nagyon várom ezt a távoli rokonokat. Egy családtörténet, tehát egy családnak a három női tagjáról, nagymamáról, anyukáról és lányáról van szó, ahol a nagymama takarít talán, és nagyon spórol, ezzel szemben a lánya pedig iszonyatosan nagyon költekezik, az unokája pedig terápiára jár, és már nem is akar beszélni az anyjával, tehát éppen elég családi feszültség és elhallgatás és kimondatlan dolgok vannak a levegőben, úgy érzem a főszöveg alapján, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és remélem a bemutatóra is el tudok jutni, vagy a beszélgetésre is el tudok jutni a Margón.
Hogyha már női szerző, akkor egy olyan szerzővel folytatom, amit most pont angolul olvasok, ez a könyv, ez a Négy kézláb Miranda July-tól, és totálisan meglepődtem, amikor megtudtam, hogy a Libri meg is jelenteti magyar nyelven Csonka Ágnesnek a fordításában. Nem azért, mert hogy ez nem egy sikerkönyv, mert ez egy hatalmas sikerkönyv most az angol szász piacon, nem tudom, hogy mennyire jelent már meg más nyelveken, de ez egy tényleg nagyon nagy beszédtéma most. Miranda July-nak már jelent meg egyébként korábban kötete magyar nyelven, azt hiszem az első rossz fiú, az volt a címe, és az a Négy kézláb, ez egy, hát autofikciósnak tűnik, tehát nagyon sok önéletrajzi elem van az elbeszélő személyében, tehát sok mindenben Miranda July-ra ismerhetünk. Nagyon izgalmas művésznő, egy eléggé extravagáns amerikai művésznő, és egy 40-es nőnek a, hát ilyen, nem ilyen midlife crisisnak mondanám, kicsit ilyen midlife crisis is, meg úgy általában a különböző ilyen, mennyire lehetek én még nő, mennyire tekinthetek én még magamra nőként, tekint rám a társadalom nőként, úgyhogy közben van egy a férjem, mennyire tekint még rám nőként. Akarom-e, hogy tekintsem? Tehát nagyon sok izgalmas kérdést felvet. A párjával él, azt hiszem, 10 éve, aki egy producer, egy lemezproducer, és Los Angelesben élnek, és akkor elvileg elindul New Yorkba. Tehát az a kiinduló pontja ennek a történetnek, hogy kap egy elég komoly honoráriumot, plusz New Yorkban kell lenni, és akkor kitalálja, hogy nem repülni fog, miatt a művészi projekt miatt, hanem kocsival átszeli Amerikát, mert hogy ez majd milyen jó lesz, kicsit így felfedezi önmagát, sok minden, tehát másképp fog majd tekinteni sok mindenre. Hát nem nagyon jut el így Los Angeles határán túl, egy motelben egyből így leparkol, és akkor most ott tartok, hogy leparkolt, és ott van, de tudom, hogy ott is marad, tehát hogy ez a 3 hét New York, az a 3 hét motel lesz, és a motelben is egyébként nagyon komoly felfedezések várnak rá, a szexualitásával kapcsolatban is, az összes kapcsolatával, saját magával, hogy mit akar ő valójában, hogy mit akarhat. Tehát egy nagyon sok olyan kérdést behoz July, ami rengeteg nőt foglalkoztat. Ugye, főleg egy ilyen 40-es korosztályba tartozó nőket foglalkoztat. Nagyon sok regény jelenik meg egyébként ezzel kapcsolatban. Amúgy a Tiltott füzet is, amiről beszéltünk, Igen. Ugye ez abszolút 70 évvel ezelőtt írták, de nagyon aktuális. Kicsit erre reflektálom, ugye Miranda July is, a szintén 40-es főhősével, és nagyon örülök, hogy ez olvasható magyarul is.